2022 őszén konferenciát rendeztek a Kecskeméti Piarista templomban az Árpádházi női szentekre emlékezve. A következő percekben Görbe László atya előadását hallhatják Szent Margit példája címmel. A felvételt a Kecskeméti Televízió készítette.
Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Szent Margit, vagy annak idején Margit királylány, 1242. január 27-én született, és 1270-ben halt meg, szintén január 18-án. Ugye általában líriummal szokták ábrázolni, nyilván elsősorban ebben Gárdonyinak a regénye hát jelentős szerepet játszik. Ugye két nagyon komoly regény íródott Szent Margit alakjáról, Gárdonyinak az Isten rabjai című regény, ami 1907-ben jelenik meg, és Kodolányi Jánosnak a Boldog Margit című regény, amelyik viszont 1937-ben jelenik meg. Ez a Klisszavára, ahol ő született, ugye a tatárjárás következtében került Béla, illetve az ő felesége délvidékre. Ez pedig a sírja a Nyulak-szigeti, vagyis a Margit-szigeti kolostor maradványoknál. Ha visszanézünk, igazában ugye II. András király az, aki kelet felé kezd terjedni, tehát a halicsi vidéket, tehát a Kárpáton túli vidékeket meghódítja, és egy nagy álma volt tulajdonképpen, hogy egészen az ős hazáig a két hazát összekapcsolni egy óriási birodalommal, ami sajnos nem sikerült számára. Őneki a több házassága is volt, a Merániai Gertruddal kötött házasságából született gyermeke, ugye a Mária, Béla, Szent Erzsébet, Kálmán és András, és ugye a Merániai Gertrudot 2013-ban megülik Pilisben, ugye ezt a katona bánkbánja szépen feldolgozza. Utána a Béla feleségül veszi Laskaris Mária, bizánci hercegnőt, és tulajdonképpen ebből a házasságból 10 gyermek születik. Ezek közül tulajdonképpen a Margit az utolsó között van. Ő az, aki szinte legfiatalabb gyermekként születik, de több szent is van, például Szent Kinga, vagy Boldog Jolán, Boldog Konstancia, tehát a család az tulajdonképpen Jámbor családként nevezhető. Nyilván, ha Margit születését nézzük, ugye 1240-ben ugye a tatárok elindulnak kelet felől, és elesik Kijev december 6-án, és utána elindulnak Európa felé. Kijev után két részre bomlik a had, az egyik hadrész az elindul észak felé, és a lengyel síkságot hát tulajdonképpen dúlja föl, és ennek keretében 1241. március 18-án a Krakkó elesik, majd 1941-ben a legnicei csatában, ugye ez második, majd negyedik Béla, és hát legnicei csatában tulajdonképpen a lengyel, cseh, német és a lovagrendnek a hadait szétverik a tatárok, és megsemmisítik tulajdonképpen az egész hadsereget, de sajnos nem nyugat felé indulnak tovább, hanem betörnek észak felé a Kárpátokba, míg Batukán a főseregével pedig a Vereckei ágon keresztül érkezik, és a Mui csatában április 11-én a 10-15 ezer fős magyar sereg áll szembe egy 20-25 ezer fős. Hát ugye ez az európai betörés a tatároknak, és ez a Mui csatának valamilyen módon a elképzelése, és hát tulajdonképpen átkarolják a magyar sereget, és ennek következtében megverik a király nagy vereséget szenvedő el tud menekülni, de például a pecsétje a tatárok birtokába jut, és ennek következtében nagyon sok embert ennek keretében érnek el. Ugye a tatárok elérik a Dunát, de a Dunán nem tudnak átkelni csak a tél folyamán, és ezért üldözik tovább. Ugye Béla az megmenekül, ugye itt a Mui csatának egy másik ábrázolása, és ennek következtében második Frigyes, akihez segítségért fordul, az osztrák császár az először is fogjújájti, majd azt a sarcot követeli rajta, amit ő fizetett András királynak, még az édesapjának, sőt három vagy négy nyugati megyét is elzálogosít annak keretében, hogy tovább engedje, majd Taruvárában menekülés, tulajdonképpen Klisszavárában születik meg január 27-én. Utána, hát ugye ez a Klisszavára egy másik képen, utána 4 éves, amikor Veszprémben van már a királyi család, ez Székely Bertalan festménye, hogy Laskaris Mária kíséri a Margitot a Szent Katalin kolostorba. Ez ugye veszprémi Séd völgyében, ott a vár alatt ott van a kolostor a házak között. Egy ilyen nagyobb rommaradványa is van. Nem messze raktam tőle, mikor veszprémi igazgató voltam. Majd itt él egészen 1252-ig, ugye 45-ben költözik be a kolostorba, és akkor 52-ig, akkor 52-ben készül el a Nyulak-szigeti kolostor, ez fölülnézetben látszik a kolostornak a romjai. Megdöbbentő az, hogy Gárdonyi úgy írja meg a Isten rabjait, hogy igazából nincs föltárva a kolostort, ezt a 30-as években tárják föl, és a Gárdonyinak a leírásából mégis pontosan előkerülnek mindazok a dolgok a ásatások során, amiket Gárdonyi megsejtett, vagy valamilyen módon, nyilván az Egri csillagok írása közben ezeket valamilyen módon megterem. És 1252-ben a Nyulak szigetére költözik, a romok körülbelül ilyen magasság helyre vannak állítva, és ennek keretében itt volt eltemetve, ott a sírja, ott látszik a bazilikába, és itt hal meg 1270-ben. Hogy megértsük a korát, ugye ez Margitnak, először is szembe kell nézni azzal, hogy 1210-ben Assisi Szent Ferenc az, aki Rómában megjelenik néhány eléggé tépett rendtársával, Assisi remetékkel, hogy a harmadik Ince pápa őket szerzetesként hagyja élni. És őket hagyja élni, sőt 1216-ban a Domonkos rendet is jóvá adja, és 1228-ban a karmelitákat hagyja jóvá, majd 1256-ban az ágostonos rendek tulajdonképpen a ágostonos rendek majd a Luther Mártonnál szerepelnek újra. Tehát ez egy forrongó világ, egy megújuló egyházi világban vagyunk benne. Ugyanakkor megjelennek az eretnekségek is, tehát akár a valdensek, a katarok, a bogomilek vagy az albigensek, akik tulajdonképpen az evangéliumra hivatkozva extra követelményeket támasztanak az emberek felé, amit a katolikus egyház nem vállalhat. És ennek keretében jön létre tulajdonképpen az első inkvizíció, amely elsősorban azt eredményezi, hogy tulajdonképpen megvizsgálják a katolikus igazságokat. Sajnos ennek az volt a következménye, hogy amikor átadták az állami hatalomnak, akkor gyakorlatilag ennek a következményeként végrehajtották az ítéletet, és nagyon sokszor lenyakaszták az illetőt, vagy börtönbe csukták elég hosszú időkig. Tehát ilyen értelemben, amikor Margitnak valamilyen módon nem értjük azt, hogy miért nem avatták később szenté, vagy később miért későn avatták szenté, akkor valahol ezt a forrongást kell megértenünk, mert igazából Margitot boldoggá soha nem avatták. Szenté igen. Tehát ugyan Kodolányi János azt írja, hogy boldog Margit, de tulajdonképpen nem történt. Ugye 5. István király a tulajdonképpen Margitnak a testvére, ő kérte tulajdonképpen a szentélyavatását, de tulajdonképpen ezt a szentélyavatást nem történik meg. 1276-ban, erről valaki már beszélt itt, hogy tulajdonképpen a Szentatya két, illetve a film beszélt róla, hogy Szentatya két vizitátort küld tulajdonképpen Magyarországra, hogy megvizsgálja, és ezek a szentélyavatási jegyzőkönyvek megvannak, és tulajdonképpen ebből lehet Margitnak az életét rekonstruálni, illetve a Ráskai Leaféra írt legendából lehet valamilyen módon képet alkotni az ő életéről. És ekkor úgy érzik, hogy boldoggá avatják, és néhányszor szerepel is az, hogy 1276-ban boldoggá avatják, de nem avatják boldoggá, csak ez egy téves idő. 1789-ben Batthyány Ignác erdélyi püspök kap engedélyt a Szentszéktől, hogy igazából misézhessen Margitról, és zsolozsmát mondhasson. De a Szentatya így se avatja igazából boldoggá. És 1922-ben Böle Kornél atya, ő domonkos szerzetes, ő az, aki elkezdi igazából a szentélyavatási eljárásnak a folytatását. Ennek keretében történnek meg az ásatások a Margit szigeten. Ennek keretében találja meg Böle Kornél a Margitnak azt a legendáját, ami Magyarországon nem is volt meg, egy bolonyai kódexbe, amelyet a Margit lelkivezetője ír le, és ami öregebb igazából a Margit legendánál, amit mi Magyarországon ismerünk. Ez a folyamat tetőzik be 1943-ban, amikor 12. Pius pápa szentélyavatja Margitot. Ugye a szentélyavatás két módon történik az egyház életében, vagy valamelyik ember életében bizonyítjuk, hogy több csoda történik az ő közbenjárására az halála után, és ennek keretében boldoggá majd szentélyavatják, vagy bizonyítani tudjuk, hogy hosszú időn át szentként tisztelték, és valóban szentként is élt, és ebben az esetben ezt a hagyományt szentesíti tulajdonképpen a Szentatya. És Margitnál erről van szó, de ugyanerről van szó például most nemrégiben a Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegye így kapott engedélyt, hogy Asztrik püspököt szentként tisztelje az egyházmegye területén. Vagy na, héten ünnepeltük Boldog Mórnak, akit szintén a Pécsi Egyházmegye megkapott, hogy Szent Mórként, illetve az egész magyar püspöki konferencia szentként tisztelje az életébe. Hát a Margit életének a legfontosabb eseményeiről szeretnék egy-két gondolatot mondani. Ugye 1254-ben teszi le az egyszerű fogadalmát, ekkor még ugye mindössze csak 13 éves, és akkor utána történnek a Gárdonyinál is, meg a Kodolányánál is megemlített ugye, házassági kísérletek, részben a cseh király, részben pedig a lengyel király kéri őt feleségül, de Margit nagyon keményen ragaszkodik ahhoz a felajánláshoz, amit a szülei tettek annak idején a mohi csata után, hogy a születendő gyermeküket az Istennek ajánlják, hogyha a országot rendbe tudják hozni. És ennek következtében 1261, amikor ő ünnepélyes fogadalmat tehet, és ugye 1265 és 66-ban van 5. István és tulajdonképpen Béla és István között egy belháború a trónutódlás következtében, és amikor 5. István tulajdonképpen megnyeri a csatát, akkor elmennek a Nyulak szigetébe, de és Margit előtt békülnek ki. Tulajdonképpen ő békíti össze apját és fiát, és osztoznak meg az országon, hogy 4. Béla uralkodik tovább, de István bizonyos területeken, dukátusában uralkodni fog. Ilyen értelemben 1270. január 18-án hal meg, ugye 89-ben, 76-ban tévesen sok helyen hozzák, hogy akkor boldoggá avatták, nem avatták boldoggá, viszont 1789-ben tiszteletét engedélyezték, majd 43-ban szentté avatják. Most ha igazában az ő alakját meg akarjuk érteni, akkor az egyik forrásunk az Ráskai Leának. Ez egy domonkos nővér, aki 1510-ben az eredeti latin nyelvű Margit legendát átfordítja magyarra, és tulajdonképpen ez az, ami fönnmaradt eredetiben, és tulajdonképpen ez írja le talán leghitelesebben. A Bölek Kornél által Bolognába tartott, a lelki atya által írt legenda is igazolja ezt a legendát. Hogy néhány gondolatot, amiért ő neki a szentélyavatása nagyon nehéz volt, hogy olyan extra módon, úgy is mondhatnánk mai értelemben, tehát iszontatóan kemény vezeklést vállalt magára. És az egyház egy kicsit a nagyon kemény vezekléssel szemben mindig egy picit tartózkodik. És talán ennek keretében érthető meg, ugye gondolok itt az idézett eretnekségekre, a valdensekre, meg a bogomilokra, akik szintén ilyen nagyon kemény, vezekléseket tartottak, hogy abban kapcsolatban kell szembenézni, hogy valamilyen módon helyre tegyük az ő életét. Azt mondja a legenda, hogy ő néki a sarui nagy hidegség idején mindenkoron valának szakadozottak hitványok. Ezeket látván a priorissa úgymond vala eszent szűznek. Te ezeket nem jól teszed, mert ha ezeket a te atyád és anyád tudnák, mi rajtunk szemérmet tennének. Úgymond vala Szent Margit asszony, kérlek téged szerető anyám Jézusnak szerelmért, hagyjad, hogy én itt tegyek. Nagyon lényeges ez a mondat, hogy Jézusnak a szerelméért. Tehát, hogy nem ő a középpont. A másik gond, hogy ezen szűznek ágyabal egy gyékény, hitván lazsnok, és egy kis vánkos, némikoron csak egy gyékény, némikoron egy bőrt teszem feje alá, az ő imádkozó helyén ezen nyugszik vala a magyar királylánya. Ez azt jelenti, hogy egy nagyon egyszerűen élő nővérről van szó. Ezeknek felette szent szűz cilíciumot viselt vala, egyik cilíciumának fél része csináltatott lőszörből, és fél része gyapjúból. És ennek keretében, tehát magyarul olyan vezeklő övet hordott, amely időnként föltörte a leírások szerint a derekát, és ennek keretében szintén egy olyan vezeklést, amit ma talán furcsának tartunk, abban az időben természetes volt, de ez is egy picit a túlzás jelentette valamilyen módon az életében. És nagyon hosszan ír a legenda, hogy milyen áldozattal ápolta ő a betegek nővéreket, és ezeknek a beteg nővéreknek a kiszolgálását, füröztését és egyebet milyen keményen végezte. És ennek következtében úgy fogalmaz, hogy Margit asszony gyakorta szent szűz önmaga vizet merít ki a vala kútból, konyhára hordja, meghevíti, átalhordja az udvaron a betegek házába, infirmáriába, megfülözti vala önön kezével a betegeket. Tehát valóban egy áldozattal éri meg az életét. Margit és tulajdonképpen egy kicsit ebben törik össze az élete, és hal meg 1270. január 18-án, és így emlékezünk rá. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Görbe László atya Szent Margit példája című előadását hallhatták, mely 2022 őszén hangzott el a Kecskeméten megrendezett Árpádházi Női Szentek Emlékkonferencián. A felvételt a Kecskeméti Televízió készítette.